MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és a Vatikán álláspontja egybevág a háború és a béke kérdésében. Mindkét fél a mielőbbi ukrajnai béketeremtést támogatja. Húzta le a külgazdasági és külügyminiszter Vatikánvárosban a Paul Richard Gallagher szentszéki külügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter arról számolt be, elsősorban tehát az ukrajnai háborúról volt szó, egyetértettek abban, hogy a békéhez ma igen komoly bátorságra van szükség, mert jól láthatóan a békét akarókat, a békért dolgozókat és a békepárti politikusokat elképesztő nyomás éri, jelentette ki. Érintette a svájci Ukrajna békekonferenciát is, amelyen Magyarország és a Vatikán is részt vesz, viszont arra is kitért, hogy van egy közös hiányérzetünk, amely abból fakad, hogy a háborúnak nem mindegyik résztvevője lesz ott. Valamint minden eddiginél fontosabbnak nevezte a Magyarország és Vatikán közötti kapcsolatok minél szorosabbá tételét, mivel, mint mondta, a lehető legszorosabb szövetségre van szükség azokkal, akik készek a béke érdekében fellépni. Közölte, a magyar kormány mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az emberek javára fordítsa és fejlessze a történelmi egyházak és az állam kapcsolatát. 14 éves kormányzásuk alatt 74 ezerről 184 ezerre nőtt azon diákok száma, akik egyházi iskolákban tanulnak, jegyezte meg Szijjártó Péter. Végül arról is tájékoztatott, Magyarország és a Vatikán folyamatos egyeztetést folytat az üldözött keresztények ügyében. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Ukrajna és Moldova minden lépést teljesített az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, közölte a brüsszeli testület szóvivője. A döntés most a tagállamok kezében van, mondta Anna Pisonero. Denis Mihal, ukrán miniszterelnök üdvözölte a bejelentést, Kijev reményei szerint már júniusban megindulnak a tárgyalások. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból. A repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyont szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta a kormányfő. Szentkirályi Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézi Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt maga jelentette be a közösségi oldalán. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Karácsony Gergely pedig azt írta, vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alkú. Vitézi Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje, jegyezte meg a regnáló főpolgármester. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban idén hárommal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 0,7%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengélkedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca a német alacsony teljesítménye késlelteti, kommentálta a legfrissebb adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség, írták. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 594, a gázolai 601 forint, ami 6, illetve 2 forinttal alacsonyabb a régiós átlagértéknél, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A hétvégére mindkét üzemanyagfajta 5-5 forinttal lett olcsóbb a hazai benzinkutakon. Országossá terjesztik az 50-70 év közötti lakosság körében a két évenkénti vastagbélszűrést, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter ismertetése szerint erre a kormány idén 1,4 milliárd, jövőre 3 milliárd forintot biztosít. Dolgoznak azon is, hogy 2025-ben elinduljon az általános egészségfelmérés a munkaképeskorú lakosság körében. Már csütörtökön megkezdődtek az európai parlamenti választások az Unióban, Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb tagállamban, köztük Magyarországon is vasárnap tartják a szavazást, a mintegy 400 millió európai választópolgár voksolhat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, majd csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. A 20 órai hírek után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Parkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat által szervezett Gyermekek a Gyermekekért című miskolci jótékonysági hangversenyre invitáljuk kedves hallgatóinkat. Ezt követően Béres Tímea énekművész két júniusi budapesti koncertjére nyújtunk át önöknek meghívót. Végül pedig megismerhetik a Dobó István Vármúzeum idei tábor, valamint a Bródi Sándor könyvtár program kínálatát az idei 95. ünnepi könyvhétre. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Nagy Katalin, a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat elnöke beszél.
A hangverseny felajánlója a miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Ezek a gyerekek ugye hivatásból zenélnek, még orgona játék is lesz ezen a hangversenyen, úgyhogy emelkedett hangulat lesz egész biztos. A közreműködő a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Kökörcsine Csengettyű Együttes, Éltes Mátyás Óvoda Általános Iskola Tüskevár tagiskola tanulói. A rendező ugye a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata, a Szent Anna templom szép és jó akusztikáját kihasználva megkaptuk újra a lehetőséget, és köszönjük ezt a lehetőséget Gubala Róbert plébános atyának.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyházadásra szól. Majd Fekete Sándorral, a Miskolci Egyetem politológusával beszélgetünk, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszélgetés hallanak egy nemrégiben nyílt babakiállításról, a Magyar Diák Sportszövetség EGRI kihelyezett üléséről, valamint a Heves megyei szakképző centrum Bornemisza Gergely Technikum szakképzőiskola és kollégiumban átadott alternatív jármű hajtási oktatólaborról. 23 óra 5 perctől a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd itt való című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel a pünkösd utáni időszak ünnepeiről beszélget. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várjuk önöket.
Liceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora itt a Szent István Rádióban. Mai műsorunkban két fiatal hallgatót ismerhetnek meg a kedves érdeklődők, mindketten különböző területen jeleskednek. Szabó Tamás az egyetem harmadéves énekzene és földrajz osztatlan tanárszakos hallgatója, aki többek között énekel az egyetem kórusában, és jelenleg a Lajosvárosi plébániában teljesít kántori szolgálatot. Kota Miklós szőlész borászmérnök szakos hallgató pedig elnyerte a jövő borásza ösztöndíjat. Az elismerés mellé többek között egy 1 millió forintos ösztöndíj jár, ami a külföldi szakmai gyakorlatot támogatja, illetve egy évig viselheti a jövő borásza címet. A két fiatallal való beszélgetés előtt viszont érkezzenek az egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eredményes tárgyalásokat folytatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetése az Amerikai Egyesült Államokban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes Floridában a Hungarian Summit elnevezésű amerikai-magyar kapcsolatépítő rendezvénysorozaton vett részt május végén. Útjuk során négy tengeren túli egyetemet kerestek fel, majd a konferencia oktatási szekciójában lehetőségük nyílt csak nem tucatnyi intézmény képviselőivel tárgyalni, akik mind nyitottak voltak arra, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolataikat magyar egyetemekkel. Négy intézménnyel sikerült olyan kapcsolódási pontokat meghatározni, amely további tárgyalásokat követően konkrét együttműködéseket eredményezhet. A képzési kutatási területek közül a gazdaságtudomány, informatika, a nemzetközi tanulmányok, a turizmus vendéglátás, a természettudományok, a sporttudomány és a pedagógus képzés mutat kapcsolódási lehetőségeket az Eszterházyval. Bemutatták a tehetségútlevél a felsőoktatásba pályázat legkiválóbb pályamunkáit összefoglaló kötetet a Líceum kápolnájában. A 12. alkalommal meghirdetett pályázatra mintegy 100 munka érkezett, amelyet 20 szekcióban mutattak be a középiskolás diákok az egyetem szakembereiből álló zsűri előtt néhány hónapja. A legjobbak nem csak a képzeletbeli dobogóra állhattak fel, első vagy akár második publikációs lehetőséget is kaptak a felhívásnak köszönhetően, s most arra kezükbe is vették a 400 oldalas kötetet. Dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese a bemutatón úgy fogalmazott, a kutatók egyik legfőbb mérője a publikációk száma, így a jelenlévők most egy nagy lépést tettek a tudományos életpálya felé. Közösen nyitotta meg Spanyolországban a Viténo Climate nevű Erasmus Plus projekt keretében megrendezett szőlészborász nyári egyetemet dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és Casmirio Mantel Serrano, a Kádizi Egyetem rektora. A 2,5 éve indult nemzetközi program a klímaváltozás negatív hatásaival foglalkozik a szőlészet és borászat területén, és fő célja egy rendkívüli modern, hasznos és jövőbe mutató elektronikus tananyag elkészítése. A munka az 5 konzorciumi partner, olasz, francia, spanyol, portugál oktatási intézmények, valamint a konzorcium vezető Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tapasztalatain és jó gyakorlatain alapul. Az eseményen elhangzott, a szakemberek vizsgálják az egyes országokban az érintett borvidékre jellemző klímaváltozással összefüggő kihívásokat, valamint a globális felmelegedés az egyes termőhelyek kiemelkedő termékeire, így az egribi kavérre, a bordóira, a portugál dúrói, a spanyol jerezi borra, vagy az észak-olasz proszekkóra gyakorolt hatását. Október 19-én alumni napot rendez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A programra az intézményben, jogelődjeiben végzett hallgatókat várják a líceumba. Évfolyam és szaktalálkozók, illetve számos színes program várja az egykori diákokat, akik megismerhetik az intézmény jelenét, jövőjét, este pedig az Eszterházy alumni bálon kocinthatnak, felidézve meg annyi csodás emléket. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceum Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Eszterházy Podcast.
Sziasztok, ez itt az Eszterházy Podcast. Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégem
Szabó Tamás.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem énekzene földrajz osztatlan tanárszakos hallgatója. Köszöntelek itt, Tamás. Hogy kicsit jobban megismerjenek a hallgatók, mesélnél nekünk arról, hogy hogyan is kerültél ide Egerbe az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre és a szakra.
Igazából én Egerben születtem, és már 22 éve itt is élek. Nagyon szeretem ezt a várost. Mivel itt élek és itt is tanulok, nem is tervezek majd a későbbiekben sem elmenni Egerből. Azért jelentkeztem erre a szakpárra, mert zenélni nagyon szeretek, és innenstóba benne is dolgozok, ugye. A földrajz pedig nagyon érdekel, gyakorlatilag a hobbimnak is tekintem, és csodálatos dolgok vannak benne, tudom ajánlani mindenkinek. És ezért választottam az Eszterházit, mert ez a legközelebbi egyetem, ami számomra megfelelő képzéseket is nyújt.
Milyen kötődésed van a zenéhez?
A zenéhez olyan kötődésem van, hogy édesanyukám és édesapukám is a zenében helyezkedik el. Édesanyukám énektanár, jelen pillanatban az Ecke gyakorlóba, a Barkóczi utcán, illetve édesapukám, hát kürtös több zenekarban is, illetve ő is kántorkodással foglalkozik.
És ahogy pont említetted, azok, akik ismernek, tudják, hogy nem csak tanulsz, hanem mellette már kántori tevékenységet is végzel. Kicsit bővenben ki tudnád nekünk fejteni, hogy mégis hogy keveredtél vele egy teljesen másik hivatásban? Hol indult el a te hivatás történeted a kántorság felé?
Én középiskolában az Andrássy György katolikus gimnáziumba jártam, és engem mindig zavart, hogy a miséken nem szól az orgona az osztálymiséken, ezért úgy döntöttem, hogy legalább amikor az én osztályomnak van miséje, akkor mindenképpen szeretném, hogy szóljon az orgona, ezért autodidakta módon én megtanultam orgonálni, és utána ez annyira tetszett az igazgatóságnak, hogy mondták, hogy akkor a többi osztálymisére is menjek én, illetve később már nekem adták az évzárókat, ballagási miséket is. Így kezdődött a dolog, utána lekerültem Füzesabonyba, az volt az első saját helyem, ahol csak én vagyok a kántor. Ott gyakorlatilag tanulóéveimet ott töltöttem, ott elsajátítottam a szükséges dolgokat, és később pedig bekerültem Egerbe, a Lajosváros plébániára.
Egy átlagos embernek talán nagyon ritkán adatik meg, hogy belelásson egy kántor életében. Mesélnél kicsit arról nekünk, hogy hogyan néz ki egy vasárnapod, vagy éppen egy sűrűbb heted?
Sokkal zsúfoltabbak a napjaim, amikor tanítás van az egyetemen, éppen aktív a fél év, ugyanis ilyenkor be kell járni az órákra, ugye természetesen is szeretnék is bejárni, viszont a kántori feladataimat ugyanúgy el kell látnom. Hétköznap, minden nap van legalább egy misém, illetve kántori feladatkörömbe beletartozik az is, hogy a temetéseken közreműködjek, és ott is kántorizáljak. Hétvégém az elég érdekes, nyáron bejön az esküvői szezon, ez azt jelenti, hogy szombatonként általában megjelennek az esküvők, és azokon is a zenei szolgálatot nekem kell ellátnom. Illetve a vasárnapjaim úgy néznek ki, hogy reggel felkelek, már egy ilyen fél hatkor, tehát én gyakorlatilag korábban kelek vasárnap, mint bármelyik hétköznap, és nekem jelen pillanatban vasárnaponként 4 misém van. De volt olyan is már, meg előfordult már az is, hogy egy vasárnap alatt 7 misém volt.
És hogyan tudod összeegyeztetni magát a munkát, és azt, hogy te egy teljesen másik szakon tanulsz?
Igazából szerencsére nagyon kedves és rugalmas tanárjaim vannak, akikkel meg tudom beszélni azokat a dolgokat, hogy miként, mikor járjak be órákra, esetleg máskor tudjunk pótolni, főleg itt ugye a magánórákra gondolok, a magánének, zongora, partitúra olvasás, meg ilyen órákra. Sok szabadidőm nincsen gyakorlatilag, viszont szerencsére sikerül mindig úgy beosztani az időt, hogy mindenre is jusson. Aztán lehet, hogy egyik nap kevesebbet alszok, lehet, hogy egyik nap többet, de szerencsére sikerül beosztani.
És több kérdés is megfordulhat az ember fejében. Nekem az első az volt, hogy legtöbbször csak férfi kántorokat látunk. Szerinted a nőknek milyen szerepe tud lenni ebben a hivatásban, vagy van szerepük?
Én nagyon sok női kántort ismerek, sőt, többekben napi szinten beszélgetünk is, ugyanis nekik is nagyon nagy a tudásuk. Itt Egerben is több templomban előfordulnak.
Ugye te említetted, hogy mennyire fontos volt még a középiskolás éveid alatt, hogy legyen orgona vagy zongora a Szent Mise alatt, de mit gondolsz a gitáros misékről? Ugye ez talán elég vitatott téma, főleg a szakmabeliek körében, hogy a jövő az a gitáré lesz, vagy marad a zongora és az orgona, te hogyan vélekedsz róla?
Én személy szerint természetesen az orgonát szeretem a jobban. Amikor még elkezdtem minisrálni járni, a bazilikába, akkor én a 830-as misén voltam minisráns, ahol gitáros énekek mentek, viszont már nagyon régen voltam attól függetlenül gitáros misén, mert az nekem valahogy úgy nem annyira tetszeleg, mint az orgonás mise.
És hogyan látod a szakma jövőjét? Szerinted vannak vagy lesznek fiatalok, akik a kántor szakmában fognak elhelyezkedni?
Igazából az nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban főleg a nyugdíjasok szoktak a templomban kántori szolgálatot ellátni, főleg a falvakon. Viszont itt benne a városban több olyan fiatalt is ismerek, aki velem egyidős, vagy nálam is fiatalabb, akik nagyon szívesen ülnek le az orgona mögé, és énekelnek a szentmiséken. Például nekem is az első számú helyettesem a Lajosvárosban, még a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban tanuló.
Említetted, hogy már egyetem előtt is játszottál hangszeren, ugye zongoráztál. Mennyiben segített neked maga az intézmény, hogy fejlődj a mindennapokban is, és azt a tudást, amit itt megszerzel, átvidd a hobbidba, a szakmádba, amit az egyetem mellett csinálsz?
Igazából nekem nem az orgona vagy a zongora volt az első hangszerem, én fagottos vagyok, az egy fafúgós hangszer, én azzal kezdtem a pályafutásomat zenészként úgy 10 éve, fagottal megtanultam kottát olvasni, gyakorlatilag amit utána tudtam később hasznosítani az orgonán vagy a zongorán is. Itt az egyetemen nagyon sok mindent tanultam, zeneelméletből karvezetést is tanulok, zongorából is fejlesztenek engem, illetve orgonából is. Például a karvezetést kiemelném, ugyanis megkértek engem a lajosvárosiak, hogy ott vezessek egy kúrust, a Szent Lajos király kúrust. Jelen pillanatban ezzel a kúrussal miséken működünk közre, és a karvezetésnek köszönhető az, hogy ideig is eljutottam.
Akkor nem csak kántoroskodsz, hanem kórust is vezetsz, sőt, hogyha jól tudom, akkor te is egy kórustag vagy, méghozzá itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Hogyan kerültél be, hol voltatok legutóbb?
A kórusba úgy lehet bekerülni, hogy jelentkezni kell a zenei intézetbe, és akkor gyakorlatilag egyből kórustag leszel. Legutoljára április végén Szegeden voltunk. Az ottani Bartók művészeti karral léptünk fel, vagy volt, hogy egyéniben, volt, hogy közösen. Kórus éneklés mellett egyébként még zenekarokban is játszok, itt Eger környékén például a Szihalmi Fúvósok fúvószenekarába, illetve az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola fúvószenekarában is benne vagyok, nekik is sok mindent köszönhetek, ők vittek el Lengyelországba, Észak-Macedóniára, szóval így sok felé járok.
Mi mindent kaptál az Eszterházitól?
Nagyon sok tudást, nagyon sok barátot és nagyon sok élményt.
Nem gondolkoztál még azon, hogy jelentkezz az egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola közös kántor alapszakképzésére?
De természetesen gondolkoztam, viszont most, amíg nem végzek, biztos, hogy nem fogok, mert így is nagyon sok órám van, illetve mellette még megy ugye a kántorkodás is, de utána természetesen, ahogy végeztem itt az egyetemen, azt a szakot is el szeretném végezni.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Szeretettel szeretnék neked gratulálni először is ehhez az ösztöndíjhoz, de még mielőtt az ösztöndíjról beszélnénk, azért menjünk vissza egy picit a múltba. Miért jelentkeztél szőlészboreszmérnök szakos hallgatónak?
Ez egy vicces kérdés. Megmondom őszintén, a fő apropója ennek az egésznek az volt, hogy édesapám jogi pályára szeretett volna terelgetni. Én ott sztrájkoltam, egy kicsit nem éreztem teljes mértékben ezt magaménak, és a gasztronómia, meg a bor, meg az ezzel kapcsolatos dolgok mindig érdekeltek, és egyszer csak böngészgettem a szakleírásokat, a listákat, és megláttam egyet, hogy szőlészborászmérnök. Hát ez egy kuriózum volt így hirtelen, és nagyon jól hangzott, de úgy közelebbi tapasztalásom semmi nem volt ezzel kapcsolatban. Se ilyen agráros kötődés, se szőlő, úgy nem nagyon volt a családban. És az utolsó pillanatban beírtam ezt a szakot, nyilván előtt azért érdeklődtem kicsit jártasabb embereknél ezzel kapcsolatban, és azért választottam az Eszterházit, mert azok voltak a tapasztalatok, meg az infók, hogy itt azért a leginkább gyakorlatorientált a képzés, és akkor ez alapján lett Eszterházi, és így kerültem ide.
És milyen tapasztalataid vannak így harmadévesként már? Az történt, amit vártál? Meglepett valami?
Igen, nagyon pozitívan. Kevesebbet vártam ettől az egésztől olyan értelemben, hogy a magam részéről nem gondoltam, hogy ennyire bele szeretek ebbe az egészbe, és hogy közelebb kerülök hozzá. Nem volt nagyon benyomás megérzésem se ezzel kapcsolatban, mert egy full ismeretlen világ volt ez, és nem mondom csalódásnak se, de nagyon kellemesen meglepett ez az egész történet, és hát harmadévesként nagyon sok lehetőséget kaptam az egyetemtől, ami azért segített nagyon sok mindenben.
Akkor picit bontsuk ki ezeket a lehetőséget, mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban egy szülészboreszmérnök szakos hallgató élete, tanulmányai.
Hát én duális képzésben veszek részt, ez azt jelenti, hogy a tanulmányi idő egyik részét a képzésintézménynél töltöm, a borászatnál, a másik részét pedig az egyetemen tanulmányokkal. Lényegében a tanulmányi időszakban nem olyan intenzív, de hát annyiban nem intenzív, hogy csak a tanulmányaimra van lehetőségem koncentrálni, és a másik felében a képzési időnek pedig a gyakorlaton veszek részt, ezt néha párhuzamosan is, de általában ez előre megbeszélt keretek között történik. Hát borászat vonatkozásában mind a pincészetben, mármint hogy a borászatban magában, pincemunkálatok, szőlőben odakint igazából ez a kettő variáció, az egyetemen pedig nyilván amikor nem olyan időszak van, amikor igényel ez plusz munkát, akkor én is az egyetemen vagyok tulajdonképpen.
Van-e valami kedvenc órád vagy foglalkozásod itt az egyetemi tanulmányaidban?
Igen, a borkóstolás. Ez szerintem egy nagyon izgalmas része a szakmának. Elengedhetetlen nyilván ahhoz, hogy fejlődjön az ember borok tekintetében. Ez egy ilyen szabadon választható történet szerintem, de nyilván ezt másképp nem is lehetne nagyon csinálni.
Még mielőtt tovább mennénk az ösztöndíjra, lenne egy olyan kérdésem, hogy ha valaki még bizonytalan abban, hogy jelentkezzen erre a szakra, akkor mi lenne az a 2-3 mondat, amivel így felhívnád a figyelmét, hogy ezért érdemes szőlészból lesz mérnök szakosnak lenni?
Szerintem nagyon fontos, hogy itt nagyon sok lehetőséget kínál az egyetem a szőlészborász hallgatóknak, akár különböző pályázatok formájában, külföldi cserekapcsolatok, együttműködések, akár például a bordói egyetemmel, ugye ösztöndíjjal egy hallgató tanulhat egy évet Bordóban. Ez nagyon fontos, nagyon jó az egy szőlősor, egy hallgató program, ez azt jelenti, hogy mindenki választhat egy tetszőleges fajtát, amit a kezdetektől kezdve ő művel, szóval a meccéstől kezdődően egészen a szüretig, és ebből fogja utána elkészíteni a hallgató a saját borát. Ez is egy tök jó lehetőség, hogy élesben kipróbálja magát, addigra már ugye a másodéves hallgatók fel vannak vértezve a szükséges ismeretekkel, szerintem ezt mondhatjuk, és ennek a tudásnak birtokában vállalnak úgymond egy saját területet, egy kisebb sort, vagy távolából egy kisebb részt, amivel utána el fogják készíteni a saját ételüket. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, illetve a számos program, mint tudományos, mint pedig ilyen közéleti, amit a borászati intézmény szervezés csinál.
És akkor neked is volt egy ilyen egy sorod? Milyen fajtát választottál?
Volt, igen, én egy Chardonnay szőlőfajtát választottam. Igazából a meccéstől kezdődően én műveltem, és abból készült el a saját borom későbbiekben. Ez az Ikarosz fantázia névre hallgat, ez egy nagyon kedves történet nekem, és nagyon jó látni, hogy van egy kézzelfogható eredménye a munkának.
És akkor most már térjünk át egy picit az ösztöndíjra, hiszen mégiscsak ez az aktualitása a beszélgetésünknek. Honnan hallottál erről az ösztöndíjról, és mit kell tenned hozzá, hogy jelentkezhess?
Megmondom őszintén, mert nagyon korán hallottam, akár már első éves koromban erről az ösztöndíjról, viszont ennek az a feltétele, hogy legalább 4 lezárt fél évvel kell, hogy rendelkezzen a szőlészborász hallgató. Úgy, mivel nem volt aktuális, az egy időre elfelejtődött, amikor újra aktuális lett, akkor meg fókuszba került. Ennek az a feltétele, hogy kell hozzá intézményi ajánlás, kell hozzá 4 sikeresen lezárt fél év, kell egy ilyen tanulmányi összeátlag bizonylat vagy kivonat erről, illetve egy pályázatot kell írni. Minden évben van egy témakiírás, 3 téma közül választhat a hallgató, egy szőlészeti vonatkozású, egy borászati, egy pedig gazdasági. Én gazdaságit választottam, ez egy naturborok piacának növelése, ez volt a témája, és ez volt az én pályázatom.
És nagyjából mennyi idő talál fel? Tehát biztos van valami határidő, de kb. Mennyi idő, amíg jelentkezel egy ilyenre?
Hát igazából a szükséges papírmunkákat össze lehet szedni egy-két nap alatt is, amit érdekesebb az, hogy a pályázatot mennyi idő alatt írja meg a hallgató. Ez egy szakdolgozat formájú dolog, és oldalszámban terjedelemben rövidebb, viszont amennyi alatt ezt a hallgató elkészít, igazából annyi idő, ez nyilván kell egy csomót kutatni, informálódni a témában, és akkor utána, hogyha van egy kész gondolat, akkor azt papírra lehet vetni.
És akkor ezeket ugye beadtad magára az ösztöndíjra, és utána mikor jött a visszajelzés?
Így van, beadtam, és utána majdnem egy ilyen 4-5 hónapig csend, nem történt semmi, és akkor egyszer csak kaptam egy ilyen meghívót a gálára, és így meg is lepődtem, hogy akkor most ez mit jelent, hogy beválasztottak a top 3-ba, vagy nem tudtam, hogy ennek mi a menete nagyjából, és akkor vissza kellett jelezni erre a vendégtájékoztatóra, hogy fog zajlani a gála, és aztán utána megeljött a gála ideje is.
Akkor mesélj nekünk egy picit előre a gáláról, milyen volt? Hogy érezted magad?
Hát én nagyon zavarba voltam végig. Nyilván itt a szakmának a csúcsa volt kizárólag. És kicsit olyan fura volt az elején, meg nehéz volt megszokni ezt a fajta nyomást, éreztem magamon, de Hát amikor felolvasták a nevemet, hogy én voltam az idei aktuális győztes, én fel se tudtam állni hirtelen, és meg voltam lepődve, nem is tudtam, hogy hova nézek, mit mondjak. De nyilván utána egy fél óra eltelt, amíg sikerült így rendet rakni magamba, és utána már tudtam neki örülni. Volt egy nagyon izgalmas vacsora, négy fogás, volt mellette utána egy ilyen open baros rendezvény, ami tulajdonképpen ilyen szabad kóstolás, és mellett ugye beszélgetés, nagyjából ez volt a gálán.
Most már eltelt egy kis idő, most milyen érzések kavarognak benned, mint a jövő borászában?
Nem érzem ezt a címet úgy ilyen mértékben magaménak, hogy ezt bármiképp egy saját hatalmas sikernek kell megélnem. Inkább úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a jövőben ezzel tudjak különböző dolgokat kezdeni. Mindenképp ez az ösztöndíj, ez nagyon jó, ez egy 1 millió forintos szakmai gyakorlat támogatással jár, ami egy külföldi születet például lehetővé tesz. És mindenképpen miatt nagyon izgatott vagyok, meg nyilván jól esik egy ilyen valamiféle visszajelzés, hogy jól sikerült a pályázat, vagy hogy jól ment ez a dolog.
Akkor beszéljünk egy picit a jövőről, akár a külföldi szakmai gyakorlatról. Tudod már, hogy hova mész?
Igen, én Új-Zélandot néztem ki, ezt a Marlboro régiót. Az első ilyen intenzív boros élményeim onnan jönnek. Ez a, hát az könnyen érthető ilyen hangos Sauvignon Blanc-ok. És Marlboro-nak a környékén van egy Blenheim nevű város, és igazából abban a régióban van az a három borászat, ami számomra érdekes volt, és technológiában az egy űrhajó körülbelül, vagyis én ezeket olvastam, ahol például a pénz nem akadály, és ilyen csillagászati dolgokkal lehet találkozni egy üzemi szinten, szóval számomra ez nagyon érdekes, meg úgy gondolom, hogy onnan azért el lehetne nagyon sok hasznos tapasztalatot lesni.
És tulajdonképpen tudod már, hogy mikor mész, meddig maradsz?
Igen, ezt úgy tervezem, hogy ahogy januárban sikerül államvizsgázni, valószínűleg átveszem így akkor a diplomámat februárban, és február végén utaznék ki. Ott ugye általában ilyen rövidebb wine jobok vannak, ami valószínűleg 2 hónap, úgy nagyjából egy ilyen márciustól körülbelül május közepe végéig tart a szüret, de csak egy 2 hónapos wine jobbal számolunk, ezt nyilván majd a borászat határozza meg, hogy milyen intervallum, meg milyen munkára van ott szükség. Nagyjából ennyi.
És tulajdonképpen, amikor majd ezt megcsinálod, gondolom hazajössz, vagy hát ez még a jövő zenéje, de mi lesz a hosszú távú cél?
Mindenképp szeretnék hazajönni, persze. Még gondolkozok egy óvilági szüreten is, hogy mind a két oldalról, meg mind a két tekintetből jobban lássam ezt a dolgot. Ezt szeretnék hosszú távon termelésben elhelyezkedni.
Akár itt Magyarországon, vagy a
külföldön? Mindenképp Magyarországon szeretnék, igen, mindenképp.
És egyébként milyen hosszú távú céljaid vannak még, hogyha nem csak így ezt az ösztöndíjat és ezeket a lehetőséget nézzük?
Szeretnék a szakmába dolgozni, szeretnék precíz lenni. Igazából ezek a céljaim ezzel kapcsolatban.
Most jól összefoglaltuk magát az ösztöndíjat is, a céljaidat, azt, hogy miért jelentkeztél. Már csak egy olyan kérdésem lenne, hogyha valaki gondolkodik rajta, már szőlészborász hallgatóként, hogy jelentkezzen erre az ösztöndíjra, akkor mit mondanál, hogy miért érdemes?
Én azt mondom, hogy a legelső az, hogy semmit nem veszíthet vele. Ha bekerül, de akkor legrosszabb esetben van egy nagyon jó estéje, mondjuk ennek a gálának a keretében, ahol nagyon jó ismerettségekre lehet szert tenni, jó közegben van, szerintem semmit nem veszíthet vele. Amit meg nyerhet vele, az meg nem kevés, és ezeket a szakmai gyakorlatokat ilyen mértékben támogatni, szerintem ez páratlan, szóval mindenféleképpen jelentkezzen, veszíteni biztos, hogy nem fog vele.
Még egy olyan kérdés eszembe jutott, hogy most tulajdonképpen leadtál egy kvázi szakdolgozatot erre az ösztöndíjra, de most, ahogy végzel majd, ide is ezt a témát hoztad, vagy teljesen más témát választottál?
Volt alapvetően egy szakdolgozat témám, és amikor elkezdtem a pályázaton dolgozni, akkor az előző szakdolgozat témámat lecseréltem, vagyis hát leváltottuk erre, mert úgy ebben sikerült így a pályázat miatt beleásni magam jobban, és nagyon megtetszett a téma, szóval most már nekem ez lesz az új szakdolgozat témám. Igazából ennek már van egy nagyon vastag gerince, és ezt majd ki kell még valamivel azért egészíteni, de ez lesz a szakdolgozat téma, amit pályázatnak beadtam, szóval ezzel munkát is spórolhat magának a hallgató egyébként, vagy ha nem is spórolhat, ha talál egy olyan izgalmas témát, ami éppen aktuális, akkor szerintem mindenképp egy nagyon jó lehetőség.
Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél erre a beszélgetésre, és hát gratulálok még egyszer.
Köszönöm szépen.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházi.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A múlt szombaton az Egyházmegye legnagyobb városában, Miskolcon jártunk a DVTK stadionban. Ezúttal nem futballmérkőzésre gyűlt össze hatalmas tömeg a Büklábánál, hanem a már több éves múltra visszatekintő Ez az a nap elnevezésű rendezvényen vettünk részt. Több felekezet összefogásának a gyümölcse ez a kezdeményezés, ami az utóbbi években útra kelt, hiszen Budapest után tavaly Debrecenben rendezték meg, és a mostani miskolci eseményt követően jövőre Szombathelyre tervezik az ökumenikus istendicséretet. Erről a kezdeményezésről, illetve konkrétan a miskolci Ez az a napról beszélgetünk évfolyam társammal, Kubik Zsolt diakónussal. Kedves Zsolti, üdvözöllek!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Zsolti, voltál-e már Ez az a napon, vagy hasonló kezdeményezésű programon?
Egyszer voltam, most a Miskolcét kivéve, akkor Egerben volt megrendezve a roadshow keretében, amikor ugye a Puskás Arénában volt megrendezve maga a fő rendezvény, és akkor minden ilyen vidéki nagyobb városban volt egy ilyen kisebb Ez az a nap rendezvény, és itt is volt Egerben, most pontosan nem tudnám megmondani, hogy mikor, de akkor voltam először egy ilyen Ez az a nap rendezvényen, nyilván kisebb volumenű volt, mint a most a miskolci stadionban, de az is egy nagyon jó élmény volt, meg nyilván új tapasztalat volt számomra, még ilyenen akkor sohasem vettem részt, ilyesmi fajta ökumenikus rendezvényen, ahol mindenféle felekezetből, és nyilván mi katolikusok is ott voltunk, római katolikusok, úgyhogy nekem ez volt a második, úgymond Ez az a nap rendezvény.
Hasonló programon voltál már esetleg, ami nem ez a szervezésű, de úgy gondolod, hogy hasonló szervezést, illetve lelkiséget képviselt?
Nem, igazából ez az első ilyen program, amin úgy részt veszek, mint kvázi ilyen ökumenikus rendezvény. Nyilván vannak ezek a hagyományosabbak, hogy egyik átmegy a másik templomába, és akkor ott együtt imádkozunk, meg vannak ezek az ökumenikus imahetek, de nyilván ez azért teljesen más, mint például ez a fajta rendezvénysorozat.
A korábbiakban volt-e alkalmad más felekezetű keresztényekkel együtt dolgozni? Volt-e alkalmad ilyen közösségben terjeszteni Isten országát?
Igazából nem volt ilyen alkalom, nyilván úgy én is utána járok, meg követek bizonyos oldalakat, illetve eseményeket, amiken úgy keresztül ez az ökumenikus szellem megmutatkozik, például a Máltai Szeretet Szolgálatnak van egy ilyen zenés produkciója, ilyen vándor produkció, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek, foglalkoznak vele, ott különböző zenészek, akik gitároznak, hegedülnek, stb., és akkor őket úgy felfogják. Ez így igazából egy ilyen ökumenikus szervezeti dolog, de én személy szerint úgy nagyon nem voltam még ilyen helyen, és úgy velük együtt dolgozni, szolgálni még ilyen nem volt.
Ott említetted, amikor ott voltunk már a stadionban, hogy egy ismerős prédikátor is fog majd beszélni, illetve szólni, egy református lelkész, aki korábban nálatok Hídvég Ardóban teljesített szolgálatot. Ővele mennyire tartottad korábban a kapcsolatot, vagy mennyire ismerted?
Igen, olyan Meleg Attillával úgy tartott a kapcsolatot, amíg otthon volt. Igazából nem csak otthon, hanem az egész környéken ő látta el a lelkészi szolgálatot. Úgy nyilván, hogyha találkoztunk, akkor köszöntünk egymásnak, beszélgettünk egy kicsit, hogy ki hogy van, illetve ki éppen mit csinál, vagy éppen milyen stádiumban van abban, hogy most kvázi most én, hogy most a papság útja, hogy most milyen úton haladok, vagy éppen hanyadik évfolyamot járom. Úgyhogy megvan nyilván szerintem most is ez a viszony, úgyhogy nem volt ilyen negatív viszony köztünk. Alapvetően pozitíve tudok róla nyilatkozni, illetve mondani dolgokat.
Talán a kedves hallgatók már tapasztalhatták, ugye Zsoltival többször beszéltünk már arról, hogy mind a ketten nagy sportkedvelők vagyunk, ugye alapvetően összekötött bennünket az is, hogy Zsolti, mint hogy Borsodabói Zemplén megyei, így nyilván lokálpatrióta módon szereti a Diós Győrt. Én különös módon is szeretem ugyancsak ezt a csapatot, így összekötött bennünket annak az öröme, hogy mehetünk a DVTK stadionba, illetve a fellépők között is voltak olyanok, akiket mind a ketten szeretünk, tisztelünk, hallgatunk. Én is hazabeszélek, ugye rögtön, amikor megérkeztünk, az első a Continental Singers volt, aminek nyári turnécsoportjában még sok évvel ezelőtt én is énekeltem, de most leginkább egy feltörekvő tehetségről is, mert talán nem is tehetségnek mondanám, hanem csillagról úgymond, szeretnélek kérdezni, te mit gondolsz Tibes munkásságáról? Ugye mind a ketten beszéltünk már róla, még ez az a nap előtt is, és hallgattuk az ő számait, dalait. A nagyzenei oldalakon, a YouTube-on, Spotify-on fent vannak az ő alkotásai. Mit gondolsz, tud-e alternatívát nyújtani ebben a zenei műfajban a keresztény fiatalság számára a világi, sokszor vulgáris konkurencia mellett?
Nyilvánvalóan egy érdekes kvázi jelenség, hogy keresztény vonalban valaki rap műfajban dolgozzon, vagyis igazából mondta, még egy podcastjét hallgattam meg, hogy ez neki nem konkrétan a főállású munkája, hanem megvan neki a saját munka, és akkor mellette még csinálja ezt is, és nagy erőbedobással is, tényleg egy nagyon, nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, akinek családja is van, gyermekei is vannak, és tényleg minden mellett tudja ezek csinálni. Úgy hozzám is közel áll maga a rap műfaj, én is úgy szeretem hallgatni, meg nyilván most így, hogy ez a műfaj és a keresztény vonal így összekapcsolódik, így nyilván számomra is egy ilyen, nem csak hogy újdonság, hanem egy ilyen kedveltebb zenei része, ugye a zenei világomnak, ha lehet így fogalmazni. Én abszolút egy jó véleménnyel vagyok erről. Nyilván nem lennék ilyen véleménnyel, ha maga az üzenet az nem jönne át. És nagyon sok dalában, szinte mindent, amit úgy hallgattam, abban van mély üzenet, van mély tartalom. És ő maga is megfogalmazza, hogy próbál nem csak egy állapotot megállapítani, kvázi, hogy most ilyen a világ, pont, hanem próbál egy irányt mutatni, próbál egyfajta utat mutatni azoknak, akik hallgatják ezeket a dalokat, és tényleg ez érződik benne, és számomra ezért is egy nagyon-nagyon jó előadó, hogy próbál utat mutatni azoknak, akik lehet, hogy talán pont erre van szükségük, hogy egy bizonyos kérdésükre választ találjanak, és lehet, hogy most ebben a számban találják meg a válaszokat, ezért is tartom fontosnak, hogy ilyen módon is legyen nyitott az ember.
Én is nagyon nagyra értékelem amúgy az ő munkáját, és azt gondolom, hogy úttörő munkát végez, így nagy nyilvánosság előtt én még nem hallottam mást így a magyar viszonylatban ebben a munkásságban kiteljesedni, és csak ugyan azok a tartalmak, amiket ő közöl, én szerintem is építőleg hatnak magyar fiatalok, fiatal felnőttek, de akik esetleg idősebbek is szeretik ezt a műfajt, azoknak a vallásosságát is, de még inkább azt a szót, illetve kifejezést használom, hogy az Isten kapcsolatát erősítik. És azt gondolom, hogy különösen veled beszélgetve ugye nagyon fontos az, hogy milyen módokon tudjuk megszólítani a mai kor emberét, hiszen érdemes tudni ugye róla, Zsolti, hogy amellett, hogy nagyon sokoldalú vagy, itt érdemes ugye megemlíteni veled kapcsolatban azt, hogy így a zenei oldaladat kiemelve szépen énekelsz. Az evangéliumot általában a Szent István Rádióban, hogyha követik a Szent Mise közvetítéseket, általában te mindig énekeled ugye az evangéliumot, és ha már itt tartunk, hogy van ez a rap műfaj, te nem egész másban, a beatboxban is nagyon jól jelen vagy, és nagyon jó, nagyon ötletes dolgaid vannak ezen a zenei téren. Hát kívánom, hogy majd papi szolgálatod során, ami ugyebár néhány héten belül már el is indul, tud majd ezt kamatoztatni, és ne csak a fiatalokat, hanem majd akár az idősebbeket is meg tud ezzel szólítani. Azt gondolom, hogy a következő nemzedék abszolút vevő lesz rá.
Hát Berus, ez a pillanat is elérkezett a kapcsolatunkban.
Megtaláltam a hitem. Anno azt gondoltam, hogy nem létezik ilyen, hogy az ember pályán van és aztán megy előre. Persze motoszkádben vajon ki életem nője. Aztán váratlanul megláttalak. Reméltem nem szúrod ki, hogy rád egy szempár ragad. Újjá születtem, nem vagyok szektárs alak. De senki sem lesz jó keresztény egy nyár alatt. Úgyhogy vártam, imádkoztam 6 hónapon át. Figyeltem, hogy a szívemet csak az Úrnak adom át. Mert ezt kapott hozományként, nem egy palotát. Szőke herceg helyett efézusi katonát. Azon voltam ki, folyam minden reflegen. Elkezdtem izgulni, nehogy valaki elvegyen. Úgyhogy megkértem a kedvenc master rapperem. Segítsen abban, hogy egy kávéra gyere el velem. Lehet jól ment az első randi. Jött az eljegyzés, aztán a lagzi. Máig nem tudom, hogyan lettem neked jó parti. De most már nincs más választásod, csak én, úgyhogy tarts ki. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged. Sok csodálatos sztorink van. Szeretem, mikor fekszel a karjaimban. Mint ha most hangzott volna, csak el a holtom iglan. És már ugrálnak a gyerekek a nappalinkban. Istent, kérjük most is munkád az utat. Együtt éljük át a hullám vasutat. Az élet, mint vulkán, fúj ránk hamukat. És kijönnek a hibáim, te tudsz rá tanukat. Profin vitázol, hogyan jövök ebből ki. Persze a szeretet a problémákat feldönti. Minden esetre tudom, hogy nem mert fejlődni. Figyeld, megleplek, mint az NBA Steph Curry. Mosolygok, ahogy írom a sorokat. Esténként fáradtan robban egy közös sorozat. Szeretek minden pillanatban veled elveszni. Meg gyerek sírásra hajnalba felkelni.
Na azt annyira azért még
sem. Hálás vagyok mindenért. A dicsőség az egészért az Istené. Veletek együtt töltött időben sos sincs elég. A feszültség önleold a család, mint egy fírelé. Megtörtént a megváltás. Az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat. És én nekem ő adott téged. Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Megtörtént a megváltás, az ölembe hullott, de nem bárt élet. Az Úr mindenkinek készít egy társat, és én nekem ő adott téged.
Yeah. Örökké együtt, jobban, rosszban, csendben, gyereksírásban. Behullott, de nem bárt
téged. Nekem az Úr adott téged.
Visszatérve Miskolchoz, illetve az Ez az a naphoz, nem volt nehéz észrevenni, hogy a magyar fellépők közt Csiszér Laci, Pintér Béla számait ismerték, énekelték a legtöbben, ugye ők egyszerre léptek föl, illetve a program fő fellépője Chris Tomlin is azok között volt, akik oda vonzották a színpad elé a tömegeket, de azt gondolom, mondhatom úgy, hogy nem csak a jelenlévőket, hanem a dicsőítőket vonzották oda a színpad elé. Mi kell ahhoz, hogy egy méltán híres prédikátor, ilyen fellépő, jelen esetben ugyebár énekes, énekesek, Jézusra irányítsák a figyelmet, s ne ők vigyék el a sót, ne ők legyenek a középpontban?
Elsősorban talán a hitelességet tudnám kiemelni, mert valahogy ezeknél az előadóknál, akár most éppen ugye a Tibesről beszéltünk, vagy éppen a Csiszér Laci, valahogy mindig érződik a dalaikban, meg ahogy játszanak, zenélnek, és Isten dicsőítik közben, hogy valahogy ott van az egész életük a háttérben. Valahogy érezni lehet azt, hogy vagy akár a kezdettől fogva, vagy ahogy a családban nevelkedtek, vagy egy bizonyos megtérésnek a pillanata, hogy annyira érződik a dalaikban, és talán ez is tudja vonzani az embereket, vagy akár a fiatalokat, középkorúakat, időseket, tényleg. Valahogy érezni lehet a dalaikban azt, hogy nekik van Istennel kapcsolatuk. és nem egy kvázi hanyagisten kapcsolat, hogy most amikor eszembe jut a jó Isten, akkor imádkozok, amikor szükségem van rá, akkor odafordulok hozzá, és igazából máskor nem is. Valahogy érezni lehet azt, hogy egy bensőséges Isten kapcsolat, ez a jóban, rosszban, bármikor, bármilyen pillanatban oda tudnak fordulni hozzá, és így a zenén keresztül is oda tudnak fordulni hozzá, és amikor zenélnek, akkor nem csak szimplán előadó művészek, hanem imádkozó emberek. És valahogy talán ez a legfontosabb, hogy ezt érzik az emberek, és ezek nem hazug dolgok, hanem valóban egy igaz dolog, amit ott művelnek, és én személyes véleményem, meg tapasztalatom szerint, amikor őket hallgatom, akkor bennem ez mozdul meg, hogy van valami plusz, mint más előadó művészetben. Nyilván most nem akarok senkit se kritizálni, vagy lenyomni, de mégis, ahogy ők zenélnek a Jóistenről, vagy a Jóistenhez, akkor valóban van egy bizonyos háttér az életükben.
katolikusként, néhány hét múlva már ugye papként vagy most itt, illetve voltál jelen ezen a programon. Te hogy érezted, építette benned ez a program az ökumenizmust, illetve látva a protestáns, valamint szabad keresztény egyházak, mondhatom talán így túlsúlyát a programon, szükségesen nagyobb létszámban képviseltetnie magát a katolikusoknak, mint résztvevőként, illetve mind a fellépők tekintetében? Mit gondolsz?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván nem lehet meghazudtolni a létszámokat, meg a statisztikákat, hogy azért talán 2015-ben indult maga ez az egész, ez az a nap rendezvénysorozat, és szemmel látható az, hogy egyre többen is többen vannak ott az emberek, legyen az katolikus, felekezeti, szabadkeresztényi vonalban, és ezt nyilván nem lehet letagadni, mint sem az, hogy azért egyre híresebb maga ez az egész rendezvénysorozat. Érezni lehet az ökumenikus szellemet, és nyilván ad az embereknek valamit maga ez az egész rendezvény, ha más nem, maga a közösségi szellemet, hogy mennyien itt vagyunk, mennyien imádkozunk együtt, mennyien dicsőítünk a dalokon keresztül, és ez egy nagyon jó pozitív vonzata, és nyilván, ha másban nem, de a dicsőítésben, meg az imádságban, hogy együtt imádkozunk, ez azért egy nagyon fontos vonal, ha már ökumenikus szempontot emelünk ki, hogy a mi részünkről egyre többnek kell lenni, nyilván az nagyon jó lenne, ha minél több ember meg lenne szólítva. És nem csak protestáns oldalról, hanem úgy katolikus részről is. Én nem látok ebben egyfajta negatívumot, hogy most nekünk nem szabad ott lenni. Szerintem jó, hogyha ott vagyunk, jó, hogyha képviseltetve vagyunk, és én úgy gondolom, hogy a párbeszédnek is a lehetősége lehet ez a fajta rendezvény, mert nyilván találkozunk ott az emberekkel, vannak ott ismerősök, vagy már később ismerősökké váló embertársaink, és nyilván elindulhat egy kapcsolat, elindulhat egy beszélgetés, elindulhat egy eszmecsere, eszmefuttatás, és nyilván nem csak emberileg, hanem úgy hitben is, hogy egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz. Ez egy jó fórum lehet talán.
Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Bízunk abban, hogy ez a programsorozat gyümölcsöző lesz mind az ökumenizmus tekintetében, az egyház épülésében és Isten országának a terjedésében. Isten segítse azoknak a munkáját, akik ezen munkálkodnak. Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.eghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EKRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az érseki papnevelő intézet diakónusa, Kubik Zsolt volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánradio.hu/hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel a szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák, sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Mm-hmm.